Rostás Zoltán hatalmas kötet trilógiája, a beszélő dokumentumok egy már sajnos múlt időben megjelölhető, de nagyon színvonalas lapnak a tudományos ismeretterjesztő riport sorozatát adja a kezünkbe három kötetben, mint egy 1500 oldalon. Aki a Hetet olvasta, már évtizedekkel ezelőtt, sajnos most már jó ideje nem olvashatjuk, az azt hiszem, hogy különösen a rendszerváltás előtt egy olyan lapot üdvözölhetett a Hétben, amely a reményt nyújtotta az értelmiségnek, annak, aki tudásra vágyott, annak, aki józan észre vágyott, még abban a világban is egy, mondjuk úgy, hogy vezérfonal volt. És most is csak nosztalgiával emlékezhetünk vissza. Gondolom, hogy Rostás Zoltán, aki a Hét riportereként dolgozott, szintén nosztalgiával emlékszik vissza, és ez a három kötet, ez egyszerre ma is szolgálja az ismeretterjesztést, és ugyanakkor egyfajta tudati állapotot is. Nehéz volt az a gondolat, illetve a gondolat után az, hogy nekiálljon és összeszedje ezt a hatalmas anyagot? Mert gondolom, hogy a mindennapos egyéb elfoglaltságok mellett ez egy kissé tűnhetett úgy is, hogy hát a múlttal való foglalkozás az elvesz a mától vagy a jövőtől.
Nem, szó sincs róla, én ezt az egész sorozatot nagyon komolyan vettem, és világos, hogy tudtam azt, hogy ez egy bizonyos mennyiség és bizonyos idő után egyfajta tudománytörténeti és sajtótörténeti.
És személyiségeknek az életrajza is tulajdonképpen, akik áttételesen ugye szolgálták magát az ügyet, de ugyanakkor a személyiségük által is elhelyezhetők társadalmi helyre is.
Én azért mondom, hogy szociológus vagyok, tehát én a tudóst mindig társadalmi környezetében néztem, mert hát arról nem lehet interjút készíteni, hogy milyen formulák mentén hozt egy dolgozatot egy tanár. De viszont, hogy mi annak a jelentősége, arról lehet beszélni. Minden esetre, amint mondtam a beszélgetés során is, számomra erre már volt egy ugye, indítatás Gallerner részéről, és én ezt állandóan fogom hangsúlyozni, hogy a romani magyar kultúrában ezt a dimenziót be kellett hozni, és ebben a Hét rendkívül legnagy mellőséggel adott teret nekem, úgyhogy nem volt itt semmi gond.
Egy nagy fegyvertény volt a Hét melléklete, a TET, amely kifejezetten ismeretterjesztő lapnak volt elképzelve, és amelyet tulajdonképpen eléggé tisztán lehetett tartani a politikai befolyástól.
Igen, persze.
Legalábbis a körülményekhez képest. Persze, így volt-e?
Persze. Ez így van. De azon kívül még van egy másik dolog, hogy egy lap általában az első és az utolsó oldalak voltak keményen politizáltak. Ami benne volt, az kevésbé. Nem mondom, hogy ki lehetett kockázni a dolgokat. De ilyen szempontból a tudomány még a lap nagy változásai ellenére is ugyanaz maradt. Úgyhogy ez egy érdekes jelenség volt, hogyha valaki megnézi a Huszár korszak és a Lázár korszak közötti különbség, a tudománynak semmi.
Hát igen, nálunk meg volt ez a jelszó is, hogy tulajdonképpen a tudományos társadalmat építjük a szocializmuson belül, a sokoldalúan fejlett és előre menő társadalmat. Persze, hogy ez egy jelszó volt, ami mögött a valóság egészen más volt.
Persze, csak hogy e mögött mi tulajdonképpen nem azt a célt szolgáltuk, amit kértek, hanem tulajdonképpen egyfajta kultúrát akartuk bővíteni túl az irodalmon, túl a művészetiket. Valahol összehozni ezeket a kilógó, kieső részeket a kultúrában, mert ha valaki megnézi a rádió vagy a tévéműsort, hol biztos, hogy sokkal több a író, a színész, a képzőművész, mint a kutató, a mérnök, holott egy egységes és normális kultúrában mindeniknek a szelete ott kellene legyen. Az a tény, hogy a Hét és a TET, nyugodtan mondhatom azt, hogy nagyon szerették, és komoly funkciója volt, ez azt jelenti, hogy a tudomány behozatala egy kulturális labba, az egy normális dolog, nem egy kívülő, még szóval van egy másik dolog. Magyarországon nem jöttett be semmilyen lap. Tehát mi több lapot, a természetleni lágát, az élet és tudomány is kellett pótolnunk. Mert erre volt igény. Tehát nem mindenki csak irodalmat akar olvasni, egyebet is, ami a tudomány világához tartozik.
Itt három kötet van, a beszélő dokumentumok 1, 2, 3, és mind a három a Hét tudomány rovatában megjelent interjúkat tartalmaz, de itt a könyvbemutatón is kiderült, hogy tulajdonképpen ennek a három kötetnek két korszak a háttere, illetve az első korszak ugye a rendszerváltás előtti korszak, tulajdonképpen az is felosztható, mert különböző szinten volt a beavatkozás, vagy különböző szinten volt akár a kultúra és tudománypolitika.
Na jó, persze. Tehát sokkal nagyobb előnyben voltak a mérnök és mérnöki kutatásban dolgozók, sokkal nagyobb előnyben. Ennek nagyon egyszerű oka volt, hogy az iparnak szüksége volt ezekre a kutatásokra. Sokkal kevésbé volt a mondjuk a fizika, kémia, egyáltalán az egyetemi világ tudományos szempontból, se presztízs, sem pénz szempontjából nem működött, de nyilvánvaló, hogy a társadalomtudományi rész volt a legkevésbé művelhető. Na de itt, amit mondtam, mégiscsak összejött a második kötet, ugye, azáltal, hogy rengeteg társadalomtudományi anyag gyűlt össze a Bukarestben rendezett nemzetközi kongresszusokon.
Tehát ez egy nagy előny volt, hogy Bukarestben született a lap, és a szerkesztők is Bukarestben dolgoztak, tehát ott voltak az események középpontjában, míg az úgynevezett vidéki városok, mint akár Kolozsvár vagy Marosvásárhely, mégiscsak félbeeső helyek voltak. Annak ellenére, hogy például a magyarság szempontjából talán persze fontosabbak voltak.
Persze, ezt mint tudtuk, hogy tulajdonképpen a Bukarestből, tulajdonképpen az erdélyi olvasót szolgáltuk, mert nyilván máshol nem, de az előny Bukarestben az volt, hogy sokkal közelebb voltunk az információhoz, sokkal több ember fordult meg. Hát készítettem interjút a kongresszuson kívül is olyan emberekkel, akik meg se fordultak volna Kolozsváron. Abban az időben más, amit manapság nem tudják elképzelni, hogy mi volt. Tehát ilyen szempontból azon kívül egy érdekes dolog, amit hadd mondjam kell, cenzorizál szempontból is sokkal lezserebb volt Bukarest.
És különösen a magyar lapok esetében, mert ugye lehet, hogy nem tudták annyira pontosan átnézni, vagy ha átnézték, akkor azt feltételezték, hogy hát itt elmondta azt is, hogy amennyiben a magyar elvtársak közlik a román elvtársak mondani valóját, akkor egy szolgálatot tesznek a román elvtársaknak, és biztos csak pozitív lehet.
Pontosan ez volt az egészben az érdekes, hogy nagyon modern és nagyon szinte azt mondanám, hogy meredek dolgot el lehet mondani román szerzők révén. Mert más volt a kulcs a cenzoránál ilyen szempontból.
Lehet, hogy arra is gondoltak, hogy hát ez kevésbé tömegjelenség, mert hogyha a többséghez szólnak, akkor nagyobb a hatás, míg egy kisebbség, az megtartja a saját köveiben azt, amit érez.
Itt volt ez a propaganda technikai dolog, amit nagyon jól tudtak a pártszervek, hogy minél gyakoribb egy lapnak a megjelenése, azt nagyon megnézik. A heti, attól úgy, ahogy, a havi lapnál már egészen lezserek, úgyhogy ezért volt az a helyzet.
A napi lap volt a kényes pont.
Persze, persze. A TET, ami gyakorlatilag negyed évente jelent meg, gyakorlatilag nem volt semmilyen cenzurális probléma. Az az egyet, amit mondtam a keresztel. A keresztülőkvel és a keresztgyerekkel.
Főleg a társadalomtudományok esetében lehettek gondok, mert a természettudományok vagy a reáltudományok kevésbé voltak átpolitizálva.
De ez az érdekes, hogy a TET-nél én csak társadalomtudományi dolgokat műveltem, és azok is átmentek. Pontosan azért, mert nincs tömeghatása. A párt attól fel, hogy minek van tömeghatása. Hát nyilván, hogy egy több, egy százezres vagy ezres lapnál, vagy a tévénél, vagy rádiónál sokkal nagyobb a hatás, mint egy, mit tudom én, 2000 számba megjelenő TET-nél. Világos. De mindenképpen ilyen szempontból számomra az interjúk mellett a nagy élmény volt a TET szerkesztője, mert rengeteg embert tudtunk behozni, fiatalokat, úgyhogy ha körülnéznek Kolozsvár, most már nyugdíjasok, egy csomó egyetemi tanár, a TET-nél kezdte, és a TET-nél kezdte, Pozsomb, Keszeg, Salat.
Ezek... És sorolhatnánk. Most elérkezünk a harmadik kötethez, amely tulajdonképpen egy sokkal rövidebb időszakot tartalmaz, az úgynevezett rendszerváltás 90 utáni néhány évet, de szintén egy vaskos kötet született belőle. Ez törésvonal, pozitív változás, a remények beigazolódása, vagy csalódás a reményekben, ami ezt a tevékenységet illeti. Tehát a változás az mit jelentett egyáltalán? Mert bizonyára nagy reménységekkel indult minden.
A változás tulajdonképpen várt változás volt. Az volt a meglepetés, hogy mikor és mekkora súlyú. Mert a legtöbben arra gondoltak 87-88-ban, 89-ben is, hogy hát lesz egy ilyen emberarcú kommunizmus, amiben már lehet lubickolni. De összeomlott az egész. Na most, ilyen szempontból a társadalom, de még a társadalom tudományos sem volt felkészülve arra, hogy most mit kell csinálni. Hogyha megnézi ezeket az interjúkat, de arról beszélgetünk az elején, hogy hogyan kell elképzelni a piaci társadalmat.
A szabadságot hogyan kell elképzelni, és hogy mi a szabadság ilyen körülmények között, ugye?
De a piac sokkal konkrétabb. A szabadság az nagyon absztrakt dolog.
Hát ebből is sok vita volt. Tehát, hogy mit kezdjünk a nagy felszabadulással?
Persze. Azonkívül ott volt a másik érdekes dolog, hogy hogyan oldjuk meg a demokráciát, hogy az funkcionális legyen. Ugye? Tehát ez rengeteg ilyen apróság van, amit minden esetre a számomra az volt, hogy egy csomó ember, hát még nem az, hogy nem örvendett, de nem látta biztosítva a demokrácia megtestesülését abban, amilyen. Tehát féltek.
Hogyan tükröződik ez a kötetben, a harmadik kötetben, amely ezt az időszakot foglalja össze, riportokban, tematikában. Hát itt elmondta a tematikát, de gondolom, hogy voltak az indulásnak nehézségei, az újraindulásnak vagy folytatásnak nehézségei.
Most az igazság az, hogy a saját tapasztalatomról, vagy a többi kollégák, akik ugye itt voltak, kérdezik, hát végül is mi történt, ugye? December 22-én megjelent, ez péntek napja volt, megjelent a lap, kézbe megfordult a világ, és másnap reggel felkeltem, és azt mondtam, hogy akkor csinálunk egy új hetet. Tehát azt kell csinálni, amit eddig nem engedtek. Ez egy nagy elképzelés, de így működött. És ezt gondolom másoknál is ez volt. És utána szerintem egyszerűen mint gomolygott minden, és csapottunk ide-oda, de hát mindenki csak a saját tapasztalatát tudja elmondani, minden esetre nem akartam részt venni politikai csatározásokba, inkább arra koncentráltam, hogy megmagyarázzuk interjúk révén is komoly emberekkel, hogy mi fantárom a piacgazdaság, mi ez a demokrácia, mi történik a oktatással, művelődéssel.
És hogy mindez felelősséggel jár, persze. Sokkal nagyobb felelősséggel, mint a korábbi rendszerben, amit persze. Kellett viselnünk.
Persze, természetesen. Igen, tehát itt az az érdekes dolog, hogy nem lehetett ezen túl semmit a pátra kenni, hogy ez fennbűl.
Nem engedik,
futás,
tehát.
Hanem meg kellett csinálni. Tehát kellett, gyakorlatilag az történt, hogy a társadalom fel kellett fedezze önmagát és a felelősségét, hogy mire van szükség. Úgyhogy ilyen szempontból én azt hiszem, hogy az erdélyi társadalom eléggé a lehetőséget képest jól vizsgázott. Tehát még a gazdasági szempontból is láttam, hogy most már, hogy a nagy politikában ez hogy van, az egészen más dolog, mert én nagy különbséget teszek a nagy politika és a hétköznapi élet között, mert a nagy politikában nagyon befolyásolja a környezet, a nagy politikai környezet, az országos és a nemzetközi, hogy mit lehet csinálni, hogy egy Domokos Géza, egy Markó, vagy mások mit tudnak csinálni, az egészen más, de hogy mi van a hétköznap életében, egy falu, vagy egy kisváros, hogyan sáfárkozik, az az ők felelősségük. Ezt most már nem, senki sem mutatja, hogy hát nem segített az RMDF. Ez nem az az ő dolga, hogy segítsen mindenkit, hogy onnan szerezzen be vetőmagot, vagy mit tudom én mit. Ez egészen másképp működik a dolog. Tehát mindenkinek a saját felelősségét vállalnia kell.
Hát köszönöm szépen, akkor ajánljuk figyelmébe ezt a három vaskos kötetet az olvasóknak, akik nosztalgiából, de a fiatalok pedig kíváncsiságból is kézbe vehetik Rostás Zoltán riportjait, amelyek annó a Hétben vagy a TED-ben jelentek meg, most pedig a Kriterion könyvkiadó által kerülnek kezünkbe.
Köszönöm szépen.
Hászabó Gyulával, a Kriterion könyvkiadó igazgatójával viszonylag gyakran találkozunk, és néha interjúkat is készítünk, és általában olyan könyvbemutatóira megyek el a könyvkiadónak, ahol olyan könyvópuszok jelennek meg, amelyek hiánypótlóak. És ezt én úgy szoktam nevezni, hogy a Kriterion kincskeresése, kutató munkája. Tehát lehetnek ezek a könyvek akár életrajzok, akár szépirodalmi munkák, vagy jelen esetben tudományos ismeretterjesztő riportok, amelyeknek a műfaját elég nehéz meghatározni, mert ha akarom, akkor irodalmi műfaj, ha akarom, akkor ismeretterjesztés. De Rostás Zoltán riportjai, amelyek több évtizedet ívelnek át a Hét lapjaiban megjelent interjúkról van szó, illetve a TET, a Hét melléklete, tudományos melléklete lapjain, azok a maguk módján kétszeresen is hiánypótlók, mert még ma is ismeretterjesztő tudományos munkák, ugyanakkor a korszak társadalmát és a korszak személyiségeit villantják elénk, és egy olyan társadalmi hátteret, amely ugye elég kellemetlen emlékek tárházát hagyta ránk, de pozitív emlékeket is. Tehát akkor ez a kincskereső munka része volt?
Hát persze, végül is nyilván az ember, ha egy kicsit ad magára, akkor kincset keres, nem mindig azt talál, de ebben az esetben könnyű dolgom volt, hiszen amikor Rostás Zoltán megkeresett ezzel a gondolattal, elég régóta már mind készül, mert ő rendkívül elfoglalt, rendkívül sokat dolgozó, ugye egyetemi tanár és doktorátust vezet, és egy egész műhely van körülötte a Román Egyetemen, és akkor a Szapienciát nem is mondtam, mert ő Szeredában is tanít. Tehát azt akarom mondani, hogy mikor jelezte, hogy ezt forgatja a fejébe és ezt szeretne, akkor rögtön rávágtam azt, hogy persze nagyon fontos, mert hiszen ezeknek a keletkezésének, hogy is mondjam, távoli kapcsolatban voltam Rostással. Hát mi úgy egy sziklapalotában dolgoztunk, a Kriterion az egyik négy emeletes szárnyban volt, a Hét a másikban, gyakran jártunk hozzá, nagyon jó viszonyban voltam vele is, Ágoston Hugóval is, az akkori kollégákkal, a tudományrovattal. Tehát ilyen értelemben, és én tudtam azt, hogy Zoli ezt programszerűen végzi. Én akkor azt hittem, hogy csak a magyar kutatókkal, tudósokkal, hiszen ebből a szempontból Bukarest tulajdonképpen egy kifejezetten hasznos hely volt.
Sőt, egyfajta magyar centrum is volt, sokkal inkább, mint ma.
Jó, ez amire mi gondolunk a magyar centrumság, azok mi voltunk a sajtó, a könyvkiadó, tehát a magyar, hogy is mondjam, kultúra munkásai. Persze, hogy
a rádió és a tévé bukaresti stúdió.
Így van. De ebben nem nagyon tartozta bele, vagy nagyon esetlegesen a kutatók, a tudományos munkatársak, hiszen ezek általában egy-egy intézetben dolgoztak, végezték a napi munkájukat, amikor aztán már az iskola összehozott, mint szülőket, az egy elég esetleges volt. Zoli viszont, és éppen ezt itt el is mondta, elég tudatosan törekedett arra, hogy feltérképezze ezeket az embereket, akik rendkívül hasznos munkát végeztek, de nagyon keveset tudtunk róla. Ez az egyik nagy tette, hogy úgy mondjam, a Hét tudományos rovatának, hogy ezeket az embereket elég módszeresen dolgoztatta, a magyar szaknyelvet használtatta velük, és egyáltalán a magyar újságolvasóval megismertette ezeket az embereket, neveket. Nagyon sokan voltak Bukarestben, vagy a, hogy is mondjam, a Kárpátok külső területén, ugye Jasban szó volt róla, a Galaci Egyetemet egy magyar Egri József nevezetű egyetemi tanár alapozta meg, és arról mesél is sokat a könyvben egyébként. Tehát én ezeket az embereket élveztem különösen, mert ugye a történészeinkről, Csetrielekről, Egyed Ákosról tudtunk, azért olvastuk írásaikat, tehát benne voltak a köztudatunkban. De azok a matematikus, fizikus, geológus, kutatók, azokról nem tudtunk sajnos, mert egy tudományos szaklapokban publikáltak, mi azokat nem olvastuk, tehát esetleges volt a kapcsolatunk. Na ezért volt óriási dolog, amit a Hét tudomány rovata elvégzett. Tehát tulajdonképpen összekötött minket a értelmes életet élő magyarságot. Mindenki a maga területén dolgozott, élt több-kevesebb sikerrel, de végül is mégis nagyon, nagyon fontos, és egymást így megismertük. Az egy más kérdés, hogy kivel mi lett aztán, de ez egy nagyon nagy terület volt, és ez Kolozsváron nem volt olyan fontos, nem tűnt olyan fontos, nem is járhattak annyit. Bukarestben viszont ezek az emberek, ha nem is voltak, dolgoztak Bukarestben, eljöttek tudományos konferenciákra, és akkor Rostás, mint a hörcsög, lesbe állt, és elkapta őket, interjút készített. Tehát az az interjú, ez tulajdonképpen csak a jéghegy csúcsa, amiket itt látunk, hiszen azért sokkal párbeszéd volt minden, tehát nem csak ennyi történt ez a beszélgetés, ilyen értelemben.
Itt felmerül az, hogy hitelesség, őszintesség, és hogy mennyire kellett a hitelességet és az őszintességet bizonyos mértékig kordában tartani, mennyivel kellett a sorok és a mondatok között is olvasni. Itt felmerült az, ugye, hogy mennyivel lehettek őszinték, és mindenre kitérők ezek az interjúk. És valószínűleg sok szempontból ma is megállnák a helyüket. Annak dacára, hogy volt ez a nyomás. Most természetesen a 90 előtti interjúkról beszélek, nem a harmadik kötetről, amely 90 utáni anyagot tartalmaz.
Igen, éppen ez az érdekes, vagy ez is egy érdekes vonatkozás ezeknek az interjúknak, hogy főleg a műszaki, de a hogy hogy mondjam, természettudományokban is.
Társadalomtudomány az
kényesebb
volt.
Kényesebb dolog volt, azt a politrukok jobban értették, tehát abban alaposabban beleszóltak, azon számon kérhették a párt politikáját. Az, hogy milyen geológiai rétegeken szűrődik át a víz, vagy ilyesmi, az ebből a szempontból számukra irreleváns volt. De ezt érzékelte Rostás, és ezért ma is jó olvasmányok ezek az interjúk, mert tulajdonképpen egyrészt azokat a sajtóban előírt muszáj feladatokat, idézeteket, hogy kit szeretünk a legjobban. Ezt Zoltán mondta, és elrendezték ilyen fejlécekben, Kopfnak nevezi ezt a sajtónyelv. Azokat most nem közöltük. Van egy néhány helye, tehát Ceausescu benne van névmutatóban, mert egy néhány szövegbe, az interjú szövegében benne van, amit elmond most, hogy ő erre irányította a figyelmünket, ezt csináljuk, vagy ilyesmi. Tehát ilyen futólagosan. De hát ennyivel nem jelenhetett volna meg a sajtóban. De azok a mulandó részek, vagy hogy mondjam, akkori, hogy is mondjam, használatos és mindenütt használatos szövegek, ma már valóban nem érdekesek, és akkor se voltak érdekesek, ezt mindenki tudta, hogy ezt bele kell, oda kell tenni, föléje, melléje, hogy úgy legyen, mintha hozzátartozna. De ha ezeket félretesszük, és most ugye félrevette Rostás, végül is nagyon is emberhez, kutatóhoz méltó gondok vannak. Ilyen esetben itt sokkal kevésbé érződik az a bizonyos öncenzúra, amiről itt ugye Tibori Szabó Zoltán beszélt, ami nyilván létezett. Most én erősnek érzem a kifejezést, hogy öncenzúra. Én azt mondom, hogy felelős kommunikáció, vagy felelős beszélgetés, hogy nem megyek fejjel a falnak fölöslegesen, amit lehet, megpróbálok kimondani úgy, ahogy gondolom. Hát ez az igazi, nem az, hogy lököm a sodert, vagy nem merek semmit mondani. Mondom, ilyen értelemben, főleg ezek a részek azért nagyon fontos volt, amit Vitai Enikő elmondott, az ő szempontjai, hogy mi számára a műszaki tudományok, mérnöki tudományok művelői mennyire izgalmas, mennyire komoly szempontokat vetettek fel, ezt én föl sem tudom mérni, mint laikus. Ő nyilván rögtön rálát erre, és látja, hogy a tudományos élet szervezése, a tudományos kutatás megszervezése mennyire fontos dolog. Persze, hogy nem volt pénzük, persze, hogy kevés volt, de én azt mondom, hogy minden rosszban még volt is valami jó. Az 50-es évek mindent a szovjet tudomány mintájára kellett csinálni, 60-as években, 70-es években már nem volt. Nem volt pénz, nyilván nem engedték, vagy nagyon keveseket engedtek nyugati kutatókkal együtt dolgozni, de legalább nem volt rajtuk a makarenkói kényszer, vagy minek nevezze Micsurin-féle őrült áltudományokat, nem kellett műveik. Tehát ilyen értelemben a Ceausescu-féle off-Moszkva dolognak is voltak előnyei, ilyen pici előnyök voltak, ezek belátjuk, mert tulajdonképpen sztalinistább volt, mint sok Sztálin követő, de ez most nem ide tartozik. Tehát azt akarom mondani, hogy abból a szempontból is fontosnak érzem ezeket a könyveket, hogy erről a korszakról alkotott sommás véleményünket árnyalja, és ha egy figyelmesen olvasunk, akkor rájövünk arra, hogy bizony ott is lehetett dolgozni. Történésznek nehéz lehetett lenni. Ezt ugye a történészeink példája jól mutatja, és mégis maradt utánunk egy életmű ebben a nagyon nehéz, hogy mondjam, államvallás korszakban. Ugye akkor a román történelem az államvallás és bizakriterium vagy kétszerállomszor érte olyan vád, nem alaptalanul, hogy mi mintha tagadnánk a kontinuitást. Miközben nem arról a korszakról szólt a könyvünk, vagy ilyesmi, de ez a vád elhangzott. Tehát azt akarom mondani, hogy történészeknek nagyon nehéz lehet. De akkor is volt egy intézet, a Jorga intézet, ahol azért fontos emberek dolgoztak, és nem az államvallás papjai voltak. Tehát azt akarom mondani, hogy jó ezt árnyaltan figyelni, és nem fülhalásból ítélkezni a régi tudósok, kutatók munkáján.